online kerekasztal beszélgetést tartott a Green Policy Center július 21-én a hazai jó gyakorlatok, a klíma és a környezetvédelem területén témában. Az eseményt a Mária Rádió Facebook oldalán követhették az érdeklődők. A beszélgetés moderátora Huszár András éghajlatváltozási szakértő, a Green Policy Center igazgatója. A műsor első része következik.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, illetve mindenkit, aki követi ezt a mai beszélgetést. Én Huszár András vagyok, a Green Policy Center szakmai műhely, zöld politikával foglalkozó szakmai műhelynek a vezetője. Abba bízom, hogy akik követik ezt a beszélgetést, valamennyire már ismerik a Mária Rádión futó Klímabajnokok című műsorunkat, ami tavaly őszóta kezdődött el, és olyan hazai jó gyakorlatoknak a bemutatásáról szól, amik az éghajlatváltozás hatásainak mérsékléséhez, illetve magának az éghajlatváltozás mérséklésének a témájához kapcsolódnak. Itt ugye eddig arról volt szó, és a műsorokban ez történt, hogy egy-egy jó gyakorlatot vizsgáltunk meg, különböző vendégeket hívtunk ehhez, és velük beszélgettünk ebben a műsorban. A mai alkalommal viszont azt gondoltuk, hogy magukról a jó gyakorlatokról beszélgetünk, hogy mik is azok a jó gyakorlatok, hogyan lehetne segíteni azoknak az elterjesztésén, illetve milyen olyan akadályozó tényezők vannak, amik ezt meggátolják. És ehhez hívtunk három olyan vendéget, akik már szerepeltek a Klímabajnokok című műsorban, úgyhogy most bemutatom őket névsorban és udvariassági sorban is így van. Az elsőként akkor Sipos Katalin, a WWF Magyarország vezetője. Szervusz Katalin!
Szervusz András! Köszöntöm a hallgatókat!
Mellette Szűcs Boglárka, a Károli Gáspár Református Egyetem teremtésvédelmi műhelyének munkatársa. Szervusz!
Köszöntök én is mindenkit! Szervusz András!
És végül, de nem utolsó sorban, Takács Sánta András, az ELTE humán ökológia mesterszakának docense és a kisközösségi programok vezetője. Szervusz András!
Szia, én is köszöntök mindenkit!
Sikerült mindenkit
bemutatni. Egyes számot a kisközösségi program vezetője. Majd beszélünk róla úgyis.
Rendben. Ugye Sipos Katalin tavaly szeptember 23-án volt a Klímabajnokok című műsorban, Szűcs Boglárka nem olyan régen, június 2-án, Kodácsi Tamással együtt voltatok ebben a műsorban, András pedig tavaly novemberben volt a Mária Rádió műsorának vendége. Ezeket egyébként a Green Policy Center podcast csatornáján, Spotify-on például vissza lehet hallgatni, úgyhogy ha valakit érdekelnek részletesen is az általuk bemutatott jó gyakorlatok, akkor ott meg tudják őket hallgatni. Ugye ez a műsorfolyam a Mária Rádiónak a teremtésvédelem tematikájához kapcsolódik, illetve júliusban a példaképek hetét is tartja a rádió, úgyhogy ezért is gondoltuk azt, hogy most jó időzíteni ezt a beszélgetést. Ugye élőben vagyunk, és elég meleg is van, de azt gondolom, hogy nem lehet nem beszélni, és ez lenne az első kérdésem. Mit gondoltok arról, hogy a mostani energiaválságban, amiben élünk, talán ti is találkoztatok vele, hogy egyre több ilyen praktikát, jó tanácsot kapnak az emberek azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne az éghajlatváltozás vagy az energiaválság szűkebb értelemben hatásaihoz jobban alkalmazkodni. Ti is érzékeltek egyfajta megnövekedett érdeklődést ezekkel a jó gyakorlatokkal kapcsolatban az emberek részéről, esetleg hozzátok is eljutottak ilyenek. Ugye amikor indult ez a műsor, akkor mi nem gondoltuk, hogy ennek ennyire nagyon, hogy mondjam, kézzelfogható aktualitás lesz hónapokon belül, de hozzánk egyre jobban eljutnak ezek, és egyébként a médiában is egyre többet lehet ezekkel találkozni. Szóval hogy mit gondoltok, hogy most végre előreléphetünk valamiben, most végre már az emberek is sokkal kézzelfoghatóbban érzik a válságból fakadó magatartásváltozások vagy életvezetési tanácsoknak a szükségességét, fontosságát, vagy éppen ellenkezőleg valamiféle ellenérzést éreznek ezekkel kapcsolatban, Kati?
Hát szerintem ilyen nagyon vegyes a kép. Az nyilvánvaló, hogy ezeket a kríziseket most már bőrünkön érezzük. Tehát, hogyha erre gondolunk, hogy ilyet most 20-22-ben vagyunk, ugye itt nyáron több településen konkrétan nincsen ivóvíz a csapokban, tehát hogy olyan szintet érte a vízhiány, ami a magánéletünket éri el. Tehát nyilván a motiváció meg a megoldáskeresés az erősebbé vált, és a megoldáskeresés fázis az, amiben a kockázat meg a lehetőség egyaránt benne rejlik. Tehát mondjuk én most arra számítok, hogy azok, akik átéltek most egy ilyen vízhiányos időszakot, és mondjuk kiszáradt a kertük azért, mert nem tudtak öntözni, én számítok arra, hogy ők utána fogom nézni, hogy hogyan lehet esővizet gyűjteni majd, meg betározni, meg ciszternákat csinálni, stb. Tehát, hogy nyilván lesz egy ilyen szál. És azt gondolom, hogy ezt nagyon meg kell támogatni mindenféle infóval, tanácsadással, segítségnyújtással, tehát ebből használjuk ki, ami ebből pozitív. De látszik az ellenkező oldal is, tehát, hogy ez a, ugye az angol azt mondja erre, hogy maladaptation, amikor olyan megoldást találok egy problémára, ami csak súlyosbítja azt, és ha vizeknél maradunk, akkor ugye itt pont a közelmúltban, hogy a kútfúrásos körök voltak, hogy akkor tegyük lehetővé, hogy bárki bármikor engedély nélkül kutat fúrjon. Ez ugye gyakorlatilag egy szabad korlátozás és szabályozás nélküli vízhasználatot tesz lehetővé. Tehát, hogy én azt látom, hogy mind a két szállít lebek közöttünk a nagyon rossz megoldások, amik még súlyosbítani is fogják a helyzetet, mondjuk a vízhiányt, vagy a jövő generáció kívül vízbiztonságát, meg a jó példák is, amiket most el fognak kezdeni keresni az emberek. Hát szerintem közös felelősség, hogy a jó példákat keresőket kistafírozzuk információval.
És egyébként ti is érzitek már ezt az igényt, a nem tudom, akár a média részéről, akár egyszerű emberek részéről, tehát keresnek meg titeket ilyesmivel?
Mivel mi inkább önkormányzati, meg tájszintű programokkal dolgozunk, hozzánk az ilyen nagyon magánemberektől jövő lakossági típusú megkeresések nem annyira futnak be, de amit már érzünk egy ideje, például az önkormányzatok részéről, hogy az ilyen problémákat, mint az intenzív esőknél a csapadékvíz elhelyezése, hogy ne a szennyvíztisztító telepeket mossa át, hanem valahogy hasznosuljon, és ezt hogy lehet összekötni élőhelyeket, tehát az ilyen típusú érdeklődés, ez folyamatosan növekszik az utóbbi időkben, és azt gondolom, hogy ez most például, ez az a száj, ez most egy lendületet fog adni ennek a szintnek is, tehát ami már közösségi szintű adaptáció, meg reakció, és nem csak a magánember szintje.
Bogi, a ökogyülekezetek körében esetleg mostanában jobban előkerülnek ezek a témák, én mit tehetek, illetve hogyan tudok spórolni, akár energiával, akár vízzel, amiről Kati beszélt, hogy érzékeled?
Így kifejezetten az ökogyülekezetek nem kerestek meg most ezzel a kérdéssel, szerintem rövid idő telt el azóta ahhoz, hogy ez egy ilyen struktúrált beszélgetésé tudja kinőni magát. Viszont azt nagyon érzékeljük, hogy a környezeti nevelőként akkor érezzük magunkat sikeresnek, hogyha egy belülről fakadó igényből sikerül az embereket mondjuk önmérsékletre vagy mértékletességre bírni. A sokkal rosszabb forgatókönyv az, amit egyébként ugye tudtunk, hogy előbb-utóbb kénytelenek leszünk, tehát megjelenik a kényszerűség. Most úgy látszik, hogy ez kezd így beigazolódni. De azért megvan az a reménység, hogy korábban, tehát sok éve végezzük ugye ezt a tevékenységet közösségekkel, egyházi közösségekkel, és egyrészt az a fajta kálvinista szemlélet, vagy hogy mondjam, egy ilyen keresztény szemlélet, vagy protestáns szemlélet, hogy addig nyújtóz, amíg a takaród ér, és tényleg annyit használja, mennyire valóban szükséged van, tehát ne az igényeid diktáljanak. Azért ez már úgy gondolom, hogy ez kellőképpen kezd megjelenni már az egyházi közbeszédben is, hogy nagyon sokszor téma, és van egy olyan jó hagyomány, amihez vissza tudunk nyúlni. Tehát ebben bízunk, hogy ugye szoktuk mondani, hogy amikor például egy idősek otthonában megyünk ki, mondjuk meghívott előadóként, akkor gyakran előfordul, hogy hamar elhallgatunk, és inkább mi tanulunk. Mert még tudják azokat a dolgokat, vagy azokat a jó gyakorlatokat, azokat az eljárásokat, ami nekünk már a fogyasztói társadalom kihívásai, vagy a csábításai miatt már nem igazán ismeretesek. És szerintem itt lehet, hogy van egy olyan társadalmi rétegződés is, hogy van, aki azt mondja, hogy igen, hát eddig se kellett volna így, és tudjuk, hogy ez nem működött régen sem, és nem annyira rémül meg, és van, aki meg ezt egy nagyon nagy nyomásként, vagy riasztó tényként éli meg most.
Igen, ez egyébként nekünk is egy ilyen alap meglátásunk volt, hogy nem mindig kell új dolgokat kitalálni, hanem adott esetben vissza lehet nyúlni gyökerekhez, és ez a keresztény, vagy konzervatív megközelítés, ez gondolom, hogy te is így értetted, hogy pont erre utal egyébként, és ebből táplálkozik bizonyos értelemben.
Igen.
Vissza a gyökerekhez.
Igen.
András ugye a kisközösségi program vezetője, viszont több kisközösséggel van kapcsolatban, és én magam is említettem neki, hogy egy mostani cikkben, amit én írtam, abban megemlítettem a kiutak.hu című honlapot, ahol rengeteg praktikus tanáccsal találkozhatnak az emberek. Nekem hozzád is az a kérdésem, hogy észleltek-e bármiféle megnövekedett érdeklődést az ilyen típusú tanácsok vagy jó gyakorlatok iránt. Tudom, hogy igen, Bogi mondta, hogy kevés idő telt még el, és még nem mentünk bele igazán ebbe a válságba, de hogy látod, hogy van-e változás az emberek megközelítésében ezzel kapcsolatban?
Hát nagyon hasonló tudok mondani, és ez emiatt rövid is leszek, mint amit a Bogi mondott. Tehát az egyik az, hogy valóban kevés idő telt, tehát nem tudom még megítélni. A másik viszont az is, pont ezen gondolkodtam, most idefelé jövett, érdekes, hogy pont ezt kérdezed meg, hogy azt lehet érezni, hogy egyesek most félelemből, pánikból elkezdenek cselekedni, vagy próbálnak az ökológikus megoldások felé nézni. Mi viszont pont azt mondjuk, és nagyon régóta azt mondjuk a kis közösségi programban, hogy igazából ki kéne lépni a fogyasztói kultúrából, és nem csak azért, mert fenntarthatatlan, és ez a kultúra egyszerűen tönkreteszi a bolygónkat, hanem azért is, mert ez nem a jó élet. Ugye, tehát itt nem érezzük jól magunkat, ugye volt egy ilyen nagyon régi cikkünk a Pataki Gyurival, ökológiai közgazdásszal, aminek az volt a címe, hogy bolygónk boldogtalan elfogyasztása, és ez pont erre akart utalni, hogy közben még jól se érezzük igazából magunkat, vagy a nagy többség. Tehát igazából itt azért kéne váltani, nem csak azért, mert ilyen külső kényszerek vannak, és nem elsősorban azért, hanem azért, mert a jó élet az másról szól. Hát majd erről, vagy belemenjünk ebbe, hogy miről szól jó élet, vagy ha már
persze, biztos? Persze. Igen, hiszen nekünk is egy alapgondolatunk, és ez nagyon fontos, hogy említetted, hogy ugye most tényleg sok-sok embernél talán ez úgy tételeződik, hogy valamiről le kell itt mondani, kevesebbet lehet, nem tudom, autót használni, vagy áramot használni, de ezek valójában csak a felszíni tünetei ennek a problémának, és nekünk is az volt az állításunk, vagy a feltételezésünk a műsor elindításával is, hogy valójában az, hogyha valamit fenntarthatóbban, vagy az éghajlattal, hogy mondjam, harmóniában csinálunk, az nem csak azért jó, mert jó az éghajlatnak, vagy jó a természetnek, hanem nekünk magunknak is jobb, és ez egy fontos állítás, úgyhogy ha ezzel kapcsolatban van gondolatod, azt szívesen veszem.
Hát van, de most jó, igen, próbálsz, nagyon mélyen, ugye most nem tudunk belemenni. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni röviden, hogy újra kapcsolódásokra lenne szükség. És persze, hát azt nem szabad tagadni, hogy ez együtt jár bizonyos dolgokról való lemondással, de én nem ezt az aspektusát szeretném hangsúlyozni, hanem hogy a másik oldalon mit nyerünk. Az újrakapcsolódásnak három rétege van. Ugye, újrakapcsolódás más emberekkel, jelenlegi atomizált társadalomból újra a közösségek felé mozdulás, a közösségek újra felfedezése. Csak nagyon röviden mondom, hogy ha megnézzük az emberi történetet, ez volt az alapállapot az embereknek. Közösségekben, helyi közösségekben éltek az emberek, döntő többsége az egész történelemben. Elmúlt 200-300 maximum ennyi évnek az anomáliája, tömeges urbanizációval jött az, hogy tömegek elkezdtek ennyire atomizáltan élni. Tehát felfedezni a másikat, itt most személyes kapcsolatokat értek ez alatt elsősorban, nem virtuálisokat elsősorban. Másik szintje az újrakapcsolódásnak, újrakapcsolódás más természeti létezőkkel. Tehát főleg élőlényekre gondolok, de nem csak egyébként, tehát mindenféle természeti létezővel való újrakapcsolódás. Ez megint csak főleg a tömeges urbanizációval, főleg a nagyvárosokkal egyre inkább kimarad az életünkből. És sokszor észre se vesszük, hogy mennyivel szegényebbek vagyunk emiatt, vagy különböző mentális, pszichés problémák emiatt jelentkeznek. És a harmadik szintje az újrakapcsolódásnak, az pedig az újrakapcsolódás a transzcendenssel, de a legjobb helyen beszélünk róla, Mária Rádió. Na, de hát ugye ez megint csak az, hogy a modernitás ugye gyakorlatilag az első olyan kísérlet az emberiségnek, tömegesen össztársadalmi szinten próbálunk a transzcendens nélkül létezni. Tehát megint csak megnézzük az emberi történelmet. Persze volt ateizmus ilyen szubkulturális szinten, itt ott a motókori görögöknél is ez többször előfordult, bizonyos csoportoknál, de az, hogy össztársadalmi szinten a kultúra alapvetően a transzcendenst zárójelbe teszi, vagy mellékessé, vagy esetleg még tagadja is, az egy nagyon új történelmi fejlemény. És hát itt ezt megint ugye sokféleképpen lehet kapcsolatba hozni az ökológiai válsággal, hogy ez miért probléma, hogy mit tudom én például, most egy nagyon egyszerűt mondok, de többféleképpen is lehetne, hogy lássuk azt a másik létezőben, hogy ő is Isten teremtménye, és úgy viszonyuljunk hozzá, mielőtt eszközként használjuk, leigázzuk, elpusztítjuk, stb. Tehát nagyon sok mindent lehetne itt még persze mondani. Tehát ez a háromféle újra kapcsolódás az, amitől igazán jó minőségű lenne az életünk. És hát ezek nagyon hiányoznak, és persze hát az anyagi fogyasztás is egy bizonyos szintig fontos, tehát nem akarok itt ilyen álszendumákat mondani, de nagyon alacsony anyagi fogyasztásnál van az a szint. Ami fölött, ezt most nem én találom ki, tehát erre egy csomó empirikus kutatás vagy, ami fölött, ha növeled a fogyasztást, igazából nem a megelégedettség, a boldogság nem nő számottevően, vagy egyáltalán nem nő, sőt, akár csökken, ugye? Mikor az újabb anyagi javak megszerzésébe rengeteg energiát kell fektetned, és emiatt nem jut időd a családodra, kirándulásra, a transzcendenssel való kapcsolatod erősítésére, tehát pont ezek a kapcsolatok, ez a három szint, a három szinten való kapcsolatok gyengülnek. Azért, mert egy másodállást válassa többé, hogy az anyagi javak meglegyenek. Tehát most nagyon egyszerűen, de ezt annyian elmondták már, hogy a kultúránk abszolút ennek a bűvkörében él, hogy az anyagi javak jelentik a boldogságot. Tehát egyre többen jövünk rá, hogy ez nem ennyire egyszerű. Nyilván valahol ott is, azok is ott vannak, mert korog a gyomrom, meg nincs tető a fejem fölött, akkor persze, hogy nem érzem jól magam.
Azt hiszem, hogy nagyon a közepébe vágtunk a beszélgetésnek. Mielőtt továbbvinném a gondolatot, azt mindenképpen el szeretném mondani a hallgatóknak, nézőknek, hogy lehetőség van a cseten kérdezni tőlünk, és talán egy-két kérdésre lesz idő a beszélgetés végén, úgyhogy mindenkit bíztatok, hogyha van kérdése majd az elhangzottakkal, a már elhangzottakkal, vagy a következőkben elhangzottakkal kapcsolatban, akkor tegye meg. András nagyon, nagyon belement már a lényegébe a problémának. Én mégis egy kicsit visszalépnék, és arról kérdeznének titeket, hogy ezek a bizonyos jó gyakorlatok, amit én talán úgy tudnék megfogalmazni, hogy minden olyan cselekvés, ami a fenntarthatóság irányába mutat a jelenlegi fenntarthatatlan gyakorlatokból. Szóval, hogy az ilyen cselekvések, hát minimum azt látjuk, hogy nem elég nagy számban terjedtek el még, főleg nem Magyarországon, hogy miben látjátok ennek az okait. András azért már részben szerintem erről is beszélt, vagy ezt is említette, ami nyilván egy világjelenség, az urbanizáció, az atomizáció a társadalomnak, de milyen olyan egyéb faktorok lehetnek azok, amik ezt befolyásolják, hogy mennyire sikeresen tud egy olyan jó gyakorlat elterjedni, ami paradox módon akár egy visszatalálás egy régebbi gyakorlathoz. Tehát ez is lehet, illetve én majd nagyon szeretném, hogyha megpróbálnánk összeszedni azokat a tényezőket, amik mégis a sikernek a kulcsai lehetnek ebben. Mit gondoltok erről?
Hát szerintem azért arról beszélni kell, hogy azért a jó gyakorlatoknak eleve a mennyisége, maga száma az még nem burjánzott túl. Magyarországon egészen biztosan elmondható, főleg ilyen klímaalkalmazkodás, reziliencia, ezekben a témákban azért nem olyan nagyon-nagyon sok jó kézzel fogható példa van, és azok is sokszor nagyon izoláltak, lokálisak is. Szerintem az egyik pont, amit én látok, hogy jó szándék és cselekvésre való nyitottság, az nagyon sok mindenkiben itt van. Tehát amikor önkormányzatokkal beszélünk, nagyon nehéz olyan polgármester találni mondjuk, aki teljesen elzárkózik az ellen, hogy valamit kezdjen a... De hogy az ő gondolkodása, az ő alaptudása az nagyon más témakörből jön, és már az, hogy megértse, felismerje, hogy mi a jó példa számára, mi lehet a jó megoldás számára, mert önmagában ez sokszor nem megugorható. Tehát egy nagyon érdekes példa volt, ugye a klímaváltozás egyik kellemetlen mellékhatása a villámárvizeknek a megszaporodás, ugye ez főleg dombsági meg hegyvidéki településeket érint, amikor jön az óriási eső, akkor az hihetetlen mennyiségű zúdul le a faluba, viszi az iszapot mindenfelé, elönti a pincéket, stb. Többnyire műszaki megoldást keresünk rá, ezzel indul eleve a sztori, hogy akkor üvárok, akkor ilyen csatornarendszer, olyan szivattyú állomás, stb., vagy gigantikus tározókat építsünk, ami 90%-ában az időnek szárazon áll, és 10%-ból lesz benne víz. Tehát, hogy vagy műszaki megoldásokba gondolkodunk csak és kizárólag, ami nagyon sokszor nem a jó megoldás, hanem sok kis decentralizált természetközeli megoldást kéne alkalmazni, például a villámárvíznél. Nagyon egyszerű fa rönkökből épített szivárgó gátak itt-ott, amott képesek szignifikánsan csökkenteni a villámárvíz mennyiségét. Most egy ilyen példa, mi egy ilyen példán dolgoztunk, ami egész addig nem igazán kezdett el szétspriccelni a közbeszédbe, amíg nem jött egy időszak, amikor a villámárvizek gyakorlatilag heti rendszerességgel jelentek meg itt-ott. És akkor, mivel ez az információ elérhető volt, mivel videót csináltunk róla, mivel cikkek voltak róla, stb., amit akkor, amikor kibocsájtottunk, nem kapott fel igazából senki, de amikor aktuálissá vált, akkor igen. Szóval, hogy ez az első szerintem, hogy aki jó gyakorlatot csinál, és tudja, hogy kiknek lenne az hasznos, ott nagyon célzott kommunikációs anyagokat kell csinálni, és energiát kell fektetni, azt kell mondjam, hogy majdnem annyi energiát kell fektetni a jó gyakorlatok terjesztésébe, és az arról való beszédbe, mint magába a jó gyakorlatba. És ez nagyon sokszor nem jön le, hogy ez mennyire fontos, hogy ez elérhető legyen, az a jó példa. Nem csak elérhető legyen, hanem kifejezetten levadásza a jó példa alkotója azokat, akiknek az igazából hasznos lesz. Mert hogy ők nem biztos, hogy fel fogják ismerni. Tehát, hogy van egy ilyen fajta kapcsolat, jó, már a kapcsolódásokról beszélt az András, akkor az ember közötti kapcsolódás mellett az ember meg a jó gyakorlat közötti kapcsolódás is energiát, meg munkát igényel, és hát ebben szerintem nagyon sokat lehet fejleszteni. És hát mondom, amit mi látunk, az, hogy nagyon sok mindenkiben ott van a jó szándék, hogy valamit csináljon, de hogy ez idáig jut, hogy valamit csinálni kéne, de hogy az mi, hol induljak el, kivel beszéljek, ott már jönnek a zavarok. Uh-huh.
Csak az jutott eszembe arról, amit mondasz, és visszacsatol az első kérdésre, hogy ugye te is utaltál arra, hogy akkor értette meg ennek a jelentőségét mindenki, amikor történtek ezek a katasztrófák, vagy legalábbis akkor futott fel jobban az ismertsége ennek a sztorinak,
kommunikációs szál, igen, akkor
hogy vajon mit gondolsz arról, hogy meg kell várnunk ezeket a katasztrófákat?
Hogy a kommunikáció olyan felépítésük körül, annyiból hagyárnyaljam, hogy például ez a vízmegtartásra, villámárvíz elleni védekezésre irányuló jó gyakorlatunkban az úgy lett felépítve, hogy az a szűkebb kör, akikkel ezeket megcsináltuk az első ilyen teszteket, azon kívül folyamatosan be volt vonva egy 25 településből álló második gyűrű, már magában a projektbe, akik az egész folyamatot nyomon követték, tudtak róla, tanulmányutakra, terepbejárásokra eljöttek, és közülük már megjöttek, megvan a következő csomagja ezeknek a jó gyakorlatoknak, amiket majd a következő években fogunk megvalósítani, és ők is ezt tovább terjesztik, tehát hogy itt pontosan egy szisztematikus munkára van szükség, de nagyon tisztán átgondolt felhasználók felé, tehát hogy nem csak úgy vaktába ki az űrbe, hanem hogy nagyon, nagyon le kell szálazni azt, hogy kiknek lesz erre igazából szüksége. És meg tudni megmutatni, hogy miért. És akkor, tehát mondom, sok ilyen munkával fel lehet, hogy le lehet választani a rákészülést magáról a válságról. Mert hogy itt mindig ez a probléma, hogy amikor a krízis beüt, akkor már nincs idő általában arra, hogy rákészüljön az ember, sőt, olyan havária jellegű szükségleteket, problémákat kell megoldani, ami kifejezetten elvonja a figyelmet is, és a pénzt is az igazi megoldáshoz. Tehát ez a tüneteket kezeljük, de nem az okot típusú ügy, szóval, hogy de ez nagyon-nagyon sok célzott kommunikáció kell.
Igen, szerintem is ezért éles egyébként most a helyzet. Nem csak önmagában válságos, hanem pont amit mondtál, hogy most nagyon fog számítani, hogy milyen reakciókat adunk erre a válságra, mert vagy kvázi felpörgetjük majd a rossz válaszokkal, igen, vagy pedig elindulunk valami más irányba. Kati említette a kommunikációt, és én is azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nem tudom, te milyen kulcs tényezőt látsz a jó gyakorlatok elterjedése kapcsán, vagy az elterjedés akadályaként mi lehet az, ami ezekben számít még a kommunikáció mellett?
Én azt látom, hogy a gyakorlat mögött mindig az elmélet áll. És valahogy egyébként többször szó is van erről, hogy milyen sorrendben kellene, hogyan kéne például jó gyakorlatokat bevezetni, mert azt látjuk, hogyha az elméleti alapozás kellő mélységben és kellő megértéssel nem történik meg, akkor maguk a jó gyakorlatok sem feltétlenül tudnak olyan jól működni. Itt most gondoljatok például tehát rendszeresen belefutunk ebbe, hogy mondjuk megkérdezzük az embereket, hogy mondjatok egy dolgot, amit így könnyen meg tudtok valósítani, és úgy gondoljátok, hogy ettől kisebb lesz az életetek, a mindennapi életviteleteknek a környezet terhelése. 99%-ban szelektív hulladékgyűjtést fogják.
Ugye, és akkor idegesek leszünk már.
Én nagyon ideges leszek.
Ez a csimboraszója környezetvédelemnek nevezett valami.
Igen, és egyrészt egy kis megfúdásunk van, mert ezt mi toltuk akkor el, környezeti nevelők, mert ezt hát egész egyszerűen valahogy nem jól kommunikáltuk. Nem sikerült megérteni a mögöttes tartalmat, hogy az már a harmadik vagy ötödik lépcsőfoka a hulladéktermelési láncolatunknak, és sokkal fontosabb lenne valahogy elébe menni, a megelőzést kellene ugye alkalmazni, tehát először is el kell gondolkodnunk, hogy mire van szükségünk, minimalizáljuk, előzzük meg a hulladéktermelést, vagy minimalizáljuk a hulladéktermelést, vagy akkor használjuk újra a saját formájában, és akkor ez már csak egy sokadik lépés, hogy aztán a megtermelt szemetemet különféle dobozokba rakosgatom, és bízom benne, hogy valami plusz primeres erőforrás és primer nyersanyag segítségével, vagy esetleg még plusz vízfelhasználással valami új fog belőle születni. Tehát, és millió ilyen dolgot lehetne felsorolni, tehát azt gondolom, hogy azért ezzel óvatosan is kell bánni, és nagyon fontos lenne a megértetés. Tehát itt a mi kontextusunkban, ugye én a teremtésvédelmi műhely esetében azt tudom mondani, hogy onnan szoktunk kiindulni, hogy van a Szentírásnak rengeteg olyan üzenete, ami arra vonatkozik, hogy hogyan kellene nekünk a környezettel felelősen bánnunk. Tehát a ránk bízott teremtett világgal, azokkal az erőforrásokkal, hogy lehetne igazságosan és jól bánnunk, vagy jól sáfárkodnunk. És erre nagyon pontos útmutatást kaptunk, csak valahogy háttérbe szorultak ezek az információk. Egyébként nekem az egyik első impulzusom az ez volt ebben az egész teremtésvédelmi munkában, hogy kezembe vettem a zöld bibliát, az Green Bible, én csak angol kiadásban ismerem egyébként, magyarul biztos nincsen. És hát elkezdtem lapozgatni, tehát ez tulajdonképpen a teljesen normális szentírás, vagy az általános szentírás, csak azok az ige szakaszok, amelyek valamilyen teremtésvédelmi mondanivalóval bírnak, azok ugye zöld betűvel, vagy zöld színnel vannak szedve. És így lapozgatja az ember, és nézi, hogy hát tele van zölddel. Tehát vagy az emberekre, mert benne van az is, hogy egymással hogyan bánunk, általában az erőforrásokkal hogyan bánunk, az állatokkal, a növényekkel, ugye a föld pihenő ideje is még sorolhatnám, ezek mind zölddel vannak szedve. Szóval jobban el kéne sajátítanunk az elméleti hátteret ahhoz, hogy ezek a gyakorlatok jól kommunikálhatóak legyenek.
Szelektív hulladékgyűjtés a Bibliában sincs, nem esik róla szó, azt hiszem.
Így van.
Ez a zöld biblia az egyik fő üzenete is, vagy fő, nem tudom, reklámja is lehet majd a műsorunknak. Ugye beszélgetés végén mindenképpen ki akarok arra térni, és meg akarok kérdezni titeket majd, hogy milyen forrásokból lehet táplálkozni a kedves hallgatóknak, hogyha el akarnak indulni egy ilyen úton, úgyhogy ezt tök jó, hogy mondtad. Hadd mondjam össze a kommunikációt, meg a szelektív hulladékot egy pillanatra, egy ilyen személyes példával. Én 3 évig éltem Skóciában, és ha jól tudom, az ökogyülekezetek is merítettek egyébként a skót egyházi zöld mozgalmaktól, de most nem erre akartam utalni, hanem arra, hogy Skóciában minden szemetesre rá volt írva az, hogy reduce, recycle. Mm-hmm. És ugye ez magyarul azt jelenti, hogy csökkents, hasznosítsd újra, használd újra, bocsánat, vagy hasznosítsd újra. Igen. És ugye ez igen. Nagyon fontos, hogy ez egy sorrendet is uh-huh. jelölt, és szerintem ez egy zseniális kommunikációs uh-huh. dolog, mert a mai napig emlékszem rá 10x évvel ezelőttről, és nem azért, mert annyira bemagoltam, hanem minden szemetes uh-huh. kukán ez rá volt írva. Ez egyik, a másik, ami eszembe jutott, hogy ugyancsak Skóciában az egyetemen a lépcsőfokokon üzenetek voltak, hogy miért jó lépcsőzni.
Igen, van az
tehát ez is nagyon érdekes.
Liftek mellé ki van rakva, legalábbis a világban is épületeinkben, hogy mennyi lépcsőn sportolj. Nem tudom, azt kicsinálta, de nagyon jó. Igen. Mindig nagyon hálás vagyok annak, aki ezt csinálta.
Igen. Van az a zongora billentyűs kísérlet is, ami nagyon jól bevált több helyen. Ezt ismeritek nem, biztos? Nem. Hát, hogy egymás mellett van ugye egy mozgó lépcső, meg egy lépcső, és figyelték, ilyen számlálást végeztek, hogy hányan használják egyiket, másikat. Nyilván a többség a mozgó lépcsőt, és akkor magára a lépcsőre valami, fogalmam sincs, milyen technikai megoldása, egy zongora billentyűt imitálva valahogy felszerelték, és ahogy rálépnek az emberek, megszólal egy hang, és tulajdonképp ide-oda ugrálva, akkor le lehet játszani valamit. És ez annyira vonzó, annyira inspiráló az embereknek, hogy ugyanis számlálással igazolták azt, hogy elkezdték sokkal többen használni ezt a...
Kicsit drága megoldás, de...
Hát igen, de legalább ötletes, igen.
Ja, az biztos.